testvéreim, Isten igét ma délután a Mózes első könyve 43. részéből fogjuk olvasni, a 8. verstől a 34. versig a rész végéig. És mondta Júda Izraelnek az ő atyának, bocsásd el azt a fiút én velem, és mi azonnal felkelünk és elmegyünk, hogy éljünk és meg ne haljunk, se mi, se te, se a mi gyermekeink. Én leszek kezes érette, az én kezemből kérd elő. Ha vissza nem hozom őt hozzád, és elődbe nem állítom őt, mind éltig bűnös legyek előtted. Bizony, ha nem késlekedünk vala, ez ideig már kétszer is megjöhettünk volna. És mondanékik Izrael az ő atyok, ha csak ugyan így kell lenni, akkor ezt cselekedjétek. Vegyetek-e föld válogatott gyümölcséből a ti edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfiúnak, egy kevés barzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát. Pénzt pedig két annyit vigyetek magatokkal, sőt, amely pénzt meghoztatok a ti zsákjaitok szájában, azt is vigyétek vissza magatokkal, talán tévedés ez. Öcséteket is vegyétek, keljetek fel, és menjetek vissza ahhoz a férfihoz. A mindenható Isten pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál, és bocsássa vissza ti veletek a másik, atyátok fiát, és Benjámint. Én pedig, ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva. Vevék azért a férfiak azt az ajándékot, és vevének két annyi pénzt az ő kezökbe, és Benjámint, és felkelének, és alámenének Egyiptomba, és megállának József előtt. Amint meglátá József ővelök Benjámint, mondd az ő háza gondviselőjének, vidd be azokat az embereket a házba, és ölj barmot, és készítsd el, mert velem ebédelnek ez emberek ma délben. És az a férfiú, aképpen cselekedik, amint József parancsolta vala, és bevivé az a férfiú azokat az embereket a József házába. És megfélemlének azok az emberek, amiért bevivék őket a József házába, és mondának, a pénzért hozattatánk ide be, mely először a mi zsákjainkba tétetett volt, hogy reánk rohanjon, megtámadjon, és minket rabszolgákká tegyen, ami szamarainkkal együtt. És járulának József házának gondviselőjéhez, és szólának néki a ház ajtajában, és mondának, kérünk, Uram, ennek előtte alájöttünk vala eleséget venni, és lőn, mikor éjjeli szállásra jutánk, és kioldjuk valami zsákjainkat, imé mindenikünknek pénze az ő zsákjának szájában vala, tulajdon pénzünk teljes mértéke szerint, és visszahoztuk azt magunkkal, de más pénzt is hoztunk le magunkkal, eleséget venni. Nem tudjuk, kitette a mi pénzünket zsákjainkba. És mondta, legyetek békén, ne féljetek. A ti istenetek és a ti atyátok istene adta néktek azt a kincset zsákjaitokba. Pénzetek az én kezemhez jutott, és kihozzá hozzájuk Simeont. Bevivé azután a férfiú azokat az embereket a József házába, és vizet hozata, és megmosák lábaikat, és abrakot is ad az ő szamaraiknak. Ők pedig elkészíték az ajándékot, mire József délben megjöve, mert megértették valahogy ott ebédelnek. Mikor József hazajöve, bevivék néki az ajándékot, mely kezökben vala a házba, és leborulának előtte a földig. És kérdezősködék egészségük felől, s monda, egészségben van-e a ti vén atyátok, akiről nékem szóltatok? Éle még? Azok pedig mondának, egészségben van a te szolgád, ami atyánk, még él. És meghajták magukat, és leborulának. És felemelé szemeit, és látá Benjámint az ő atya fiát, az ő anyjának fiát, és monda, ezé a ti legkisebbik atyátok fia, aki felől nékem szóltatok vala? És ismét monda, az Isten legyen hozzád kegyelmes fiam. Akkor elsiette onnan József, mert felgerjede szíve az ő öccse iránt, és erőlteti vala a sírás. Beméne azért szobájába is ott síra. Azután megmosá orcáját, és kiméne, és megtartóztatá magát, és monda, hozzatok ennivalót. És elhozzák néki külön azoknak is, külön, és az egyiptombelieknek is, kik vele esznek vala külön, mert nem ehettek az egyiptombeliek együtt a héberekkel, mert utálatos az az egyiptombeliek előtt. Leülének azért ő előtte, az elsőszülött az ő elsőszülöttsége szerint, és a fiatalabb az ő fiatalsága szerint. És az emberek álmélkodva nézének egymásra. Ő pedig részt juttata azoknak maga elől, és a Benyámin része ötszörte nagyobb vala minnyájok részénél, és ivának és megittasodának ő nála.
Foglalkoztam az igével, és elolvastam az előbbi részeket is újból, úgy megelevenedett bennem az, hogy Júda életében munkálkodott a Jóisten, és láttam azt, hogy egy kicsit megtört. Nem mondom azt, hogy teljesen megtört, mert ha tovább olvassuk az igét, akkor láthatjuk azt, hogy mikor meghal Jákob, akkor mind a 10 testvér ugye úgy beszélnek össze, hogy vajon nem-e áll bosszút József azért, amit tettünk érte. De viszont látom azt ebben az igében, hogy Juda kezességet vállal Benyáminért. Apám, add ide Benyámint is, hogy vigyük magunkkal, hogy ne halljunk meg mi sem te, és éljünk. És azt látom, hogy Isten munkálkodik az emberi szívben, és próbálja megtörni. És tovább és tovább megy, és milyen csodálatos Istennek a munkája, és amit még megfigyeltem ebben az igében, hogy kirajzolódik újból ebből az igében Istennek a csodálatos kegyelme az ember felé, a bűnös ember felé. Amit megfigyeltem, az az, hogy a 10 testvér sokat foglalkozik azzal, hogy visszakapták a pénzt. Az első alkalommal, amikor ugye elmentek gabonáért, és hoztak gabonát, és meglátják azt, hogy mindenkinek a zsákjában ott van a pénz, és visszakapták az ő pénzüket. Mi történik? Megijednek ezek az emberek. Miért is kaptuk vissza? És ugye tudjuk a történetet, tudjuk azt, hogy Simeont ott tartotta fogva József, és az ő apjuk is nagyon megijedt. Most mi lesz? Mi történik? Ez azt mondja nekem, testvérek, ez az ige, hogy mi is voltunk így. Mi is voltunk így, amikor nem ismertük fel Isten csodálatos kegyelmét. És habár világos volt előttünk, vagyis látható volt előttünk, de mégsem nyíltunk meg Isten kegyelme előtt. És ezek az emberek ugye mennek és látják, visszatérnek, látják Isten kegyelmét, de mégis félelem van az ő szívükben. emlékezek vissza mindazokra az alkalmakra, amikor Isten szólt az ő igéje által, és csodálatosan hirdetve volt az ő kegyelme különböző evangelizációs alkalmakkor, és én mégsem ismertem fel, és mondhatják ezt még sokan, hányszor, számtalanszor szólt az ige, és nem ismertük fel Isten kegyelmét, Isten kegyelmének hívását, és félreértettük. Hányszor értettük félre Isten kegyelmét, és ezek a testvérek, amikor visszamennek Józsefhez, és ugye viszik magukkal Benyámint is, nagy félelemmel az ő szívükben, és megjelennek József előtt, habár nem tudják, hogy József ő, mégis odaállnak elé, és kérik azt, hogy ugye könyörüljön meg rajtuk, és adjon eleséget számukra. Azt is megfigyeltem, hogy amikor ugye megjelennek a József előtt ezek a testvérek, ugye félelem van szívükben, de mégis azt látom, hogy féltik az ő életüket. Félnek attól, hogy mi is fog történni tovább. Mi is lesz velük? Vajon szolgái leszünk ennek az embernek? Miért történik mindez mi rajtunk? És ahogy olvassuk az igét ennek az igerésznek megelőzve, ugye látjuk azt, hogy felismerik, hogy mindez azért történik velünk, mert úgy bántunk a mi testvérünkkel. És amikor visszakapják először a pénzt, azt mondják, hogy Isten cselekedte ezt velünk. Felismerik azt, hogy Isten cselekedte ezt velük. Nem ismerték fel ezek a testvérek azt, hogy Józsefnek a figyelmeztetése, Simonnak az ott tartása mögött Józsefnek a kegyelme rejtőzik. És számomra ez azt mondja, hogy minden egyes figyelmeztetése Istennek az ember felé, mindez mögött Isten kegyelme rejtőzködik. Ha visszaemlékszek az én életemben, amikor hallottam az evangéliumot, mindig egy súlyos teher nehezedett rám, mert tudtam azt, hogy Isten haragszik rám az én bűneim miatt. És ezt tudták ezek a testvérek is, hogy Isten haragja súlyosbodik rájuk azért, amit tettek. Ó, vaj, ha lenne itt valaki, aki felismerné, hogy mindazok mögött, a félelmek mögött, ami benne van, Isten csodálatos kegyelme rejtőzködik. Világossá válik az is előttem, hogy amikor az ember erőlködik, hogy elnyerje Isten kegyelmét, sokszor megduplázza az ő erejét. És ezek az emberek is ezt teszik, amikor hazamennek apjukhoz, elmondják, hogy mi történt, és vissza kellene menni, de nem mehetünk vissza, hogyha nem visszük magunkkal Benyámint. És az ő apjuk azt mondja, hogy akkor ezt tegyétek. Vigyétek vissza a pénzt is, amit kaptatok, és vigyetek még annyit. És vigyetek még ajándékokat is emellé. Nem így tesz vajon az ember, amikor sokszor megduplázza az ő erejét. Na most megpróbálom újból. Hát, hogyha Isten megbocsájt nekem, viszek ajándékokat neki, megpróbálom kiérdemelni az ő kegyelmét. Nem lehet. Isten mindig visszaadja. És ennek a tíz testvér is visszakapta mindig a pénzt. Ahogy olvasuk tovább az igét, látjuk azt, hogy újból visszakapják a pénzt. Megijednek. És az ember, amikor erőlködik és próbálja kiérdemelni a kegyelmet, látja azt, hogy nem működik a saját erejéből. Mindig visszakapja Istentől. Mindig a harag súlyosbodik rá. Mindaddig, ameddig össze nem törik az ember, és mindaddig történt mindez, ameddig ugye itt ebben a történetben látjuk, hogy József törik össze. Amikor meglátja Benyámint, elkezd sírni. Amikor meglátja az ő testvéreit, szomorkodik, hogy miért nem ismertétek fel a meglátogatás idejét. miért nem ismeritek fel, hogy én szeretve jövök felétek? Miért nem ismeritek fel azt, hogy habár az én kemény szavaim mögött a kegyelem és a szeretet van? Bárcsak felismerni valaki ma este, hogy Isten haragja mögött az ő csodálatos szeretete is van, amelyet megmutatott Jézus Krisztusban, az ő csodálatos halála által, mert magára vette a mi bűneinket. Adja meg az Úr, hogy történjen meg ez valakivel, bárcsak többekkel, de történjen meg az, hogy Isten haragja mögött lássuk meg az ő csodálatos kegyelmét a mai délután. Most kérünk egy énekari számot, és utána kérek két szolgálatot, Oniga Denisa és Sipos Reuel szolgálatát.
Mondjak áldás se életed másnak, szeretett szívedből árad én. Bűnöd áldságról szólsz a világnak, vajon másoknak áldás vagy én.
Mezei Erzsébet, maradj a helyeden. Maradj a helyeden, ahol Isten látni akar, ő tudja, mi használ, s mi fenyeget, elrejt, ha kell, be is takar. Maradj a posztodon, ott a helyed. Ha elfogadtad, amit ő ígért, a legjobb dolog hinni. Az ő szent lényét sérti a miért, és a te igéd bízni. Maradj a helyeden, ha fárasztó is, és a feladat nehéz, az Úr ismeri szíved titkait, ő rád szeretettel néz. A világ csak kínoz és elárul, fordítsd el tőle arcod. Az Úr irgalmán szíved elámul, csak ő dicsérje a hangod. Krisztus megváltód, ő a vezéred, ha nehéz úton vezet, tanítja az engedelmességet, s életed boldog lehet. Ő már előre kiválasztotta, utad merre vezessen, lépésről lépésre eléd hozza, de maradj a helyeden.
Amikor József áruló testvéreinek megbocsátott, elengedte szörnyű vétküket, jelét adta a testvérei megbocsátásnak, Mordoki követői jó példájának. A megbocsátó lelkület előzékeny, nem várja, hogy a bűnös bocsánatot kérjen. Isten megbocsátott neki, lelke szabad, megbocsátása őszinte szeretetből fakad. Megbocsátó lelkület azt sivatja, ami a jó testvéreitől elválasztotta. Önzően soha nem sajnáltatja magát, nem terheli testvéreit, elviseli a kárt. megbocsátó szeretet nem sohasem vádol, gyarló testvérevel megértően gondol. Elárulásában Isten kezét látja, tudja az Úr jellemét ezáltal formálja. Megbocsátó lelkület bosszút nem áll, megtolódó gondolatokat sohasem táplál. Kik megbántották, azokat vigasztalja, vádló lelkiismeretüket megnyugtatja. A megbocsátó lelkület a megbékélést, örömmel kínálja teljes elengedést. Megbántóját igaz testvéreinek tartja, mintha ellene a bűn meg se történt volna. Ilyen lelkület volt megváltó Urunkban, most minket hív, hogy járunk lábai nyomában. Ha megbántanak és ellenünk vétkeznek, lakjon bennük mindig a megbocsátó lelkület. Amen.
Zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána Szabó Tímea szolgálatát.
Amikor kisiskolásként mindig kellett tanulni és készülni másnapra, alig vártam, hogy felnőtt legyek, hogy jaj, milyen jó, felnőtteknek bezeg, nekik nem kell tanulni. Hát hamar rá kellett döbbenjek, hogy ez egyáltalán nem így van, hiszen a hívő élet iskolájában mindig van amit tanulni, mert hogyha Istenre figyelünk, az mindig tanít minket. El szeretném mondani azt, hogy Isten mire tanít engem az utóbbi időben, amit tanulok, mert nem tudom elmondani, megtanultam már, és ez nem más, mint az aggodalom hinta székéből való kiszállás, illetve ennek a kerülése. Gondolom mindenki tudja, mi ez a hintaszék, vagy egy hintaló, amivel az ember beleül, és minél inkább előre-hátra hajtaná magát, egy lépése halad előre, hanem egy helyben marad. És ugyanez van az aggodalommal is, akármennyire belelovaljuk magunkat, akármennyire gondolkozunk, és megpróbáljuk a saját erőnkből megoldani talán a gondjainkat, bajainkat. Nagyon sokszor rákeltet jöjjek, hogy nem haladok előre, hanem egy helyben állok. És ilyenkor, ami segített, hogy ebből a székből úgymond felálljak és tovább menjek, az a hittel teljes ima volt. Nem volt elég egy egyszerű ima, hanem teljesen elkezdett higgyem azt, hogy igen, Uram, az én életem a te kezedben van, te látod ezt a problémát, te látod ezt a helyzetet, te látod, hogy én mindent megpróbáltam, az én erőm itt véges, és kérlek, te vezess engem továbbra is. És hála az Úrnak, nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy ő ilyenkor mindig velem van. Ő fogja az én kezemet, és segít felállni ebből a hintaszékből, és tovább menni. A Biblia tele van olyan ígéretekkel, amelyek azt mondják, hogy Isten velünk van, hogy Isten nem hagy magunkra, akármilyen problémánk van. Egy igeverset szeretnék felolvasni, az Ézsaiás 41, 13-ból. Mivel én vagyok Urad Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Úgy, ahogy mi szülők megfogjuk a kisgyermeknek a kezét, mert féltjük, ugyanúgy olyan jó tudni azt, hogy van egy mennyi atyánk, aki bármikor ott van mellettünk is, fogja a kezünket, még akkor is, hogyha nem látjuk. Én kívánom azt a testvéreknek, hogy ilyen hittel teli bizalommal éljük mindennapjainkat, és akármilyen probléma, nehézség jön az életünkbe, előbb bátran hittel tudjuk letenni a jó Isten kezébe, mert ő megértő velünk lesz, és segít felállni az aggodalom hintaszékébe, ha véletlenül beleülünk. Amen.
Zenekar szolgálatát hallgatjuk meg újból, és Nagy Kassa Renáta szolgálatát utána.
Thank you.
amiről én szeretnék beszélni, az nem pont a délutáni témával kapcsolatos, de nagyon hasonló az előttem szóló bizonyságtételhez. Már a múlt hét elején a Jóisten egy nehézséget engedett meg az életünkbe, egy nehézséggel állított szembe, amire én próbálok úgy nézni, mint egy hitpróbára. Nem igazán értettem, miért. Nagyon váratlanul ért ez engem. Nem számítottam rá ott is akkor. És nagyon sokat imádkoztam a héten a Jóistenhez, hogy adjon megoldást erre a helyzetre. De valahogy mégse volt békességem. Azért, mert az én fejemben már egy nagyon szép megoldás fel volt építve. És én kértem Istent, hogy valahogy úgy alakítsa a dolgokat, ahogy én kérem, ahogy én szeretném, és ahogy elképzeltem. Úgy éreztem magam, mint egy fuldokló ember, aki a kapálózás közben néha feljön a felszínre, és kap egy kis levegőt. Ilyenkor elhittem, hogy Isten hatalmas, és mindent kézben tart, de aztán újra valahogy alácsúsztam a dolgoknak, és kétségbe estem. Hogyha csak az aznapra néztem volna, akkor nem lett volna túl nehéz. De az ördög gondoskodott róla, hogy nagyon sok gondolat eszembe jusson, és előre szaladtam, és egy nagyon borús, sötét képet festettem magam elé, és ez nagyon megijesztett. Elmondtam ezt édesapámnak is, és figyelmeztetett arra, hogy vigyázzak, hogyan imádkozok. Ne akarjam kierőszakolni Istenből azt, hogy megadja az én elképzeléseimet, mert ez nagyon veszélyes is lehet. És vannak esetek, amikor Isten azzal hallgatja meg az imádságomat, ha nem hallgatja meg. Más szóval nagyon sok kérésem ott van Isten előtt, és megtörténhet, hogy egyes kéréseimet úgy hallgatja meg, hogy másokra nemmel válaszol. Nem kételkedtem én egy percig sem Isten hatalmában, én tudtam, hogy ő bármit megtehet, de attól féltem, hogy nem akarja megtenni, hogy az imádságomra nemmel fog válaszolni. Lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy vannak még itt a teremben olyanok, akik épp egy próbában vannak, egy nehézséggel küzdenek. Lehet, hogy vannak olyanok, akik már évek óta, nem napok óta, hanem évek óta minden nap elmondják a kérésüket a Jóisten előtt, de valahogy mindig nem a válasz. Ezeknek szeretném bátorításul elmondani, hogy azt tanulom az utóbbi időben, hogy a nem válaszok mögött is ott van Isten bölcsessége. Volt még egy kérés, amire Isten nemmel válaszolt. Amikor az Úr Jézus a Gecsemánéban imádkozott halála előtt, kérte Istent, azt mondta neki, Atyám, ha lehetséges, vidd el tőlem ezt a poharat, hogy ne kelljen kiinnom. De ne az legyen, amit én akarok, hanem ahogy te szeretnéd. Úgy látom, hogy ez egy tökéletes imádság volt, sokkal őszintébb, mint amit én el tudtam mondani valaha. És mégis Istennek erre a válasza nem volt. Azért, mert ő már látott előre, látta a mi megváltásunkat. És tudom azt, hogyha csak én lennék bűnös, ha csak én lettem volna, akkor is így döntött volna. Azt értettem meg, hogy a mindennapokban a hit sokszor azt jelenti, hogy elhiszem azt, tudom azt, hogy Isten szeret. Akkor is, hogyha nem úgy alakítja a dolgokat, ahogy én elképzelem. Ha nem épp a legkényelmesebb nekem, akkor is szeret. A helyzetünk azóta nem mozdult el sem erre. Még mindig nem tudom, hogy Isten igennel vagy nemmel fog-e válaszolni a kérésemre. De változott a szívem állapota. Megértettem azt, hogyha ennél sokkal nagyobb próbákba is bele fog vezetni, akkor is szeret. És mellettem lesz, és ki fog vezetni belőle, és mindent úgy fog alakítani, hogy az a javunkat szolgálja. Én azt kívánom minden kedves testvéremnek, hogy éljünk ilyen meggyőződéssel a mindennapokban. Amen.
Zenekar szolgálata után Szűcs Katalin szolgálatát kérjük.
Az Úr házában és a szolgálatban partitúránk következő következő partitúránk egyik zeneszáma az, hogy szárítsd fel könnyeid. Lehet, hogy vannak, akik ismerik ezt a zene énekszámot, a karénekesben megvan. Tehát szárítsd fel könnyeid. Jön az Úr vigasztalása.
Nem olyan régen egy ima órán az egyik testvérünk így imádkozott: Uram, segíts meg, hogy ebben az évben legalább egy ember tudjak hozzád vezetni. Ez az imádság annyira megragadott, hogy nem múlt el a gondolataimból, és elkezdtem én is imádkozni, elkezdtem gondolkozni, hogy az Úr Jézus olyan régen megváltotta már az életemet, olyan régen már az ő gyermeke vagyok, és hogyan élem az én életemet, sikerült-e valakit hozzá vezetnem. Mit sem ér az életem, hogyha négy fal között, vagy itt az imaházban élem meg a hívő életemet, hogyha nem sikerül legalább egy embert hozzá vezetnem. És elkezdtem ezért imádkozni. Minden nap azért imádkoztam, hogy Uram, mutasd meg az utat, hogy merre menjek, hogy kihez tudjak elmenni, kifelé szolgáljak. És ezelőtt két héttel, amint így imádkoztam, reggel és délután, este felhívtak telefonon, és egy beszélgetés folyamán megtudtam, hogy egy bogdándi fiatal asszonyka nagybeteg és az onkológián van. Megörültem annak, hogy az Úr válaszolt az imámra, hogy Uram, tudom most már kihez kell mennem, biztos hozzá akarsz elküldeni. És elkezdtem imádkozni, hogy jó, én elmegyek hozzá, de olyan nagybeteg, mit mondjak neki? Hát mit tudhatnák én neki mondani? És ezért is imádkoztam, és újból egy beszélgetés folyamán a barátnőm elmondta, hogy Nádasdon volt evangelizáláson, és elmondta az igét, amit ottan felolvastak. És úgy köszönöm, Uram, ez a választ, ezzel az igével kell mennem hozzá. És másik nap délután elmentem az onkológiára. Amikor beléptem a szalomba, mikor meglátott, azt mondja nekem, te hogy kerülsz ide? És ránéztem, megdöbbentem, mert elég rossz állapotban volt, és azt mondtam neki, azért jöttem, mert Isten hozzád küldött, hogy elmondjam, hogy Isten téged szeret. És rám nézett, és elmeséltem neki, hogy már hetek óta, napok óta azért imádkozom, hogy valahova küldjön az Úr engem, és te hozzád küldött Isten, hogy elmondjam, hogy bármilyen állapotban is vagy most, Isten téged szeret. És elkezdtünk beszélgetni, és meglepődtem, amikor azt mondta, tudod, minden nap hálát adok Istennek, hogy felébredtem. Minden nap, hogy kinézek az ablakon, hálát adok, hogy látom a leveleket, látom a napfényt. És mondtam neki, tudod, én hoztam neked egy igét is. Ha szeretnéd, felolvasom. A Máté 11:28-at adta az Úr. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok. És elkezdtem neki olvasni az igéket. És meglepődtem, mikor azt mondta, nagyon szeretem, ha olvasnak nekem a Bibliából. Ezen elgondolkoztam. Olyan könnyű az életem. Az Úr ide helyezett ebbe a gyülekezetbe. Van gyönyörű gyülekezetünk, imaházunk, énekkarunk, zenekarunk, áldás. De vajon Isten jelenlétébe oda kerülök én? Isten jelenlétébe csak úgy tudok oda kerülni, ha olvasom az igét, és megértem azt, hogy mit szeretne, hogy cselekedjek. Hogyha meg is teszem azt, amit olvasok, legyen személyes kapcsolatom vele, és ha elküld, akkor menjek. Mert az Úr Jézus azt mondta, menjetek, tegyetek tanítványokká népeket. Tudom, hogy nem azt várja tőlem, hogy igét hirdessek, hogy prédikáljak, de azt igen, hogy elmenjek oda, ahol szükség van rám, ahol betegek vannak, ahol megfáradtak vannak, hogy elmondjam, Isten szeret. És ahogy így beszélgettünk, kérdeztem tőle, hogy feltetted-e néha a kérdést, hogy miért? Azt mondta, igen, feltettem. Végig gondoltam az életemet, végig gondoltam a bűnöket. Meglepődtem. Én azt gondoltam, hogy mi hívők, akik hívőknek valljuk magunkat, olvassuk igazán a Bibliát. És mások is, a körülöttünk levő emberek is vágynak Isten igéje után. De nincs, aki őket mélyebbre vezetné. Olvassák az igét, de nem igazán értik meg, hogy mit kell tenni, hogy mi az, amit Isten vár tőlük, hogyan lehet felszabadulni a bűnök alól. Isten azt várja tőlünk, hogy menjünk és szolgáljuk, és olyan helyen menjünk, ahol látjuk, hogy emberek gyengélkednek, ahol emberek szomjúhoznak, és nem csak itt a gyülekezetben, könnyű nekünk itten hívő testvérek között beszélgetni, bizonyságot tenni, De ki? Kimenni az emberek közé? El kell mondjam, hogy megszégyenülve mentem haza, miután megkértem, hogy megengedné-e, hogy imádkozzak érte, és fogadta, és elkezdtem imádkozni ő érte, és azért, hogy az Úr csendesítse el, és adjon neki békességet, és ha nem is hoz számára gyógyulást, akkor is tudja minden napot értékelni, és tudja elfogadni azt, hogy Isten ebbe a helyzetbe is szereti. Megszégyenülve mentem haza, mert eddig nem igazán mentem. Eddig nem mentem olyan emberek közé, akik más vallásúak, vagy nem járnak gyülekezetbe. Mindig bizonyságot tettem azok között, akik ismerik Isten igét, és mennyivel könnyebb volt ez nekünk. És szeretnék most azért imádkozni, hogy ennek a beszélgetésnek folytatása legyen, hogy ha nehézségek is jönnek az ő életébe, akkor is, ha eljön az az idő, amikor, ha nem is gyógyul meg, ha Isten úgy dönt, hogy nem gyógyítja meg, akkor is tudja, hogy haza tud menni az Úrhoz, és elégedett élettel is, és Isten szeretetével hazajusson. Ezért imádkozok most, és kérem a testvéreket, hogy menjünk ki az emberek közé. Isten mutatja az utat, ha figyelünk az ő igéjére, küld bennünket, csak járjunk nyitott szemmel. Amen.
Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután is itt az Úr házában, az ő jelenlétében, és örülünk annak, hogy újra lehetőségünk van arra, hogy Isten igéje mellett legyünk, és hálás vagyok azért, hogy már eddig is tapasztaltuk azt, hogy az Úr szólt hozzánk. Jó voltak ezek a bevezető szolgálatok is, amik elhangzottak, de tovább is hadd legyünk figyelmesek Isten igére, és az ő jelenlétében mindannyian hadd értsük meg azt, amire ma délután szükségünk van. Most az énekar szolgálatát kérem, és utána majd Isten igéből fogok szólni. Vasárnapról vasárnapra tanulmányozzuk József élettörténetét, József életútját. Azt látjuk, hogy egész életét végig kísérték az álmok. És két dolgot mindjárt szeretnék most az elején úgy leszögezni, hogy ez nem álmodozás volt, ami Józsefnek az életét végigkísérte, ő nem a valóságtól elragaszkodott világban élt, ugye tudjuk Vörös Marti óta, hogy a álmodozás az élet megrontója. És a másik dolog pedig nem is egy nagy léptékű, testies álomnak a vonzásában élt, vagy abban a pozitív gondolkozásban, amit manapság úgy mondanak, hogy mer nagyot álmodni, valósítsd meg magadat, meg tudod csinálni, és hozd ki magadból a maximumot. Milyen álmok voltak valójában ezek? Hát úgy nevezhetnénk, hogy Istentől jövő kijelentések és elhatározások voltak ezek, amelyek végig kísérték Józsefnek az egész életútját. És ebben a ma délutáni igényben, ebben az ige szakaszban is egy ilyen álom látszik körvonalazódni vagy megvalósulni. Most nem szeretnék csak erre a néhány igeversre szorítkozni, hanem szeretném egységesebben látni Józsefnek az élet történetét, és ez az álom is tulajdonképpen, ami itt körvonalazódni látszik ebben a történetben, valahogy József szavaival úgy tudnám visszaadni, hogy az az én álmom ebben a jelen helyzetben, és ezt szeretném teljes szívemből, hogy testvéreimmel ne csak testileg legyünk testvérek, hanem legyünk lelkileg is testvérek. És úgy szeretném, hogyha a testvéreim is megismernék az Urat, és együtt szolgálnánk őt. Hát az Egyiptomban eltöltött évek alatt egyre jobban kikristályosodott Józsefben, és egyre világosabbá tette előtte az Úr azt, hogy neki egy küldetése van, vagy ha pontosabban fogalmazunk, akkor neki egy kettős küldetése van. Miért mondom ezt, hogy kettős küldetése van? Hát egyrészt az egyik küldetése az volt, hogy az éhség idején majd kenyeret biztosítson a családjának, és tudjuk azt, hogy nem csak a családjának, hanem egész Egyiptomnak, sőt a körül levő népeknek is maga József biztosította a kenyerest. És a másik küldetése pedig abban volt, és ez a jelen ige szakasz is erről szól, hogy a testvéreit elvezesse a bűnbánatra, a megalázkodásra és az őszinte megtérésre. Feltevődik a kérdés, hogy melyik küldetése fontosabb, vagy el lehet ezt a kettőt választani egymástól? Hát, mint hívő emberek, és akik sok igehirdetést hallgattunk már, lehet azt mondjuk, hogy hát persze, hogy az a fontosabb, hogy lelkileg. Jó, de hogyha éhen halnak, akkor már nincs kit az Úrhoz vezetni. Nincs kinek Isten szeretetéről beszélni. Úgyhogy ez a két küldetés párhuzamosan kellett menjen, és ha csak kenyeret vagy búzát adott volna, vagy biztosított volna József az ő családja számára, de a testvérei ebben a rossz lelki állapotban maradtak, és ha lelkileg éheztek volna, vagy éppen lelkileg halottak maradtak volna, akkor örökre elvesztek volna. Úgyhogy ez a kettős küldetés úgy párhuzamosan kellett haladjon. Hát a József élettörténetéből szeretném azt is megjegyezni, hogy úgy néz ki, hogy először József sem értette, hogy miért is került ő Egyiptomba. Csupán egy jelenetet szeretnék kiragadni az elmúlt vasárnapokból. Azt a jelenetet, amikor megfejti a fáraó két főemberének az álmát, és akkor József az álom megfejtése után arra kéri a főpohárnokot, hogyha ismét felkerülsz a szolgálatodba, akkor megkérlek szépen, hogy beszélj az én érdekembe is. Mert én nem csináltam semmi rosszat, és ártatlanul vagyok a börtönben. És ebből ugye áttételesen valahogy azt érthetjük, hogy József nem érti, hogy miért van ott. Ártatlan, és igaza van. Igaza van. De még igazán nem érti azt, hogy mit kereső egyáltalán Egyiptomban. De aztán ugye eltelik két év, neki még két évig börtönben kell maradnia, De közben persze Isten munkálkodik, Isten terve kezd úgy kibontakozni. És tudjuk, és ugye, ahogy nyomon követjük a történetet, József kikerül a börtönből, sőt, Egyiptom kormányzójává léptetik elő, és akkor megérti, hogy ezért kellett neki Egyiptomba kerülni, mert éhség lesz a földön, és Isten azt a küldetést bízta ő rá, hogy biztosítsa a családjának a fennmaradását. Hát ennyit már megértett József. De aztán eltelik újra 7 év, körülbelül 7 év, ugye, amikor a bőség esztendei elmúlnak, kezdődik az éhség, kezdődnek az ínség esztendei, és a Jóisten úgy rendezi a dolgokat, hogy 7 év elteltéből újra találkozik a testvéreivel, akiket több mint 20 éve, hogy nem látott. És ekkor kapta meg József a második küldetését, hogy a családomnak nem csak a kenyeret kell biztosítani, hanem az üdvösséget is. Bár nem József biztosítja az üdvösséget, de látjuk azt, hogy Isten felhasználja őt abban, hogy fogalmazhatjuk úgy, hogy ezt a parancsot kapta az Úrtól, hogy mentsd meg a testvéreidnek a lelkét is. Ne csak az éhségtől mentsd meg a testvéreidet, hanem mentsd meg a lelküket is. Mert nem elég a kenyér és nem elég a búza, hanem kell az élő hit. Kell az élő hit. Mert az igaz ember hitből él. Feltetjük, testvérek, a kérdést, hogy miért volt erre annyira szükség? Hogy ezt a küldetést is megértse József. Szeretnék egy kicsit az időben visszább menni, mert Isten már Ábrahámnak tett egy csodálatos ígéretet, és ha valaki szeretné kikeresni, vagy akár ki is lehet vetíteni, Tivadar, hogyha megtalálod, Mózes első könyve 17. rész, 7. versét. És nézzük csak, hogy hogyan szólt Isten annak idején Ábrahámhoz. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Tehát Istened leszek neked is, és az utódaidnak is. A fiadnak, az unokádnak, a dédunokáidnak is. Itt jelen esetben most a dédunokákról beszélünk. És tudjuk azt, hogy Isten nem csak a dédunokákig ment el, hanem igazából az Ábrahámnak tett ígéret és áldás minden hívő emberre vonatkozik, még most a 21. században is. De mit állapíthatunk meg a jelen esetben a Jákobnak a fiairól? Milyen lelki állapotban voltak, vagy mit mondhatunk róluk? Hát testvérek, semmi jót nem mondhatunk ezekről a fiúkról. Úgy néz ki, hogy ez az ígéret nem teljesedett, vagy nem fog beteljesedni rajtuk. Ezek a fiúk nagyon rossz irányba indultak el. És látunk egy nagyon sötét erőt, ami igyekszik Istennek a tervét, vagy az ígéretét meghiúsítani. És látjuk, hogy hogyan tör be a sátán ebbe a családba, a választott népbe, hogyan ront be a kísértő Péter apostol szavaival élve, mint ordító oroszlán, és keresi, hogy kit nyeljen el. Legelőször is az egyetlen lány testvérüket vitte bele egy erkölcstelenségbe. Aztán, mintha megindult volna egy bűnlavina, annyira megharagudtak a fiúk, hogy ilyet tettek a lány testvérükkel, hogy Simeon és Lévi fegyvert ragadtak, és egy nagyon alattomos módon mondjam azt, hogy a vallásosság leple alatt ugye be akarták csalni őket egy ilyen hamis szövetségbe, egy egész településnek a férfi lakosságát válogatás nélkül legyilkolták. Aztán tovább, Júda paráznaságba esik. A testvéreknek a szíve, a többi testvérnek a szíve annyira megkeményedik, tudjuk József történetének az elejéről, hogy szívtelenül, minden irgalom nélkül eladják a kereskedőknek. És akkor feltetjük a kérdést, testvérek, hogy mi lesz ebből? Hogyan fog itt Istennek a terve megvalósulni? Mi a kiút ebből a lelki válságból? Hát Albert Einsteintől származik az a mondás, hogy egy problémát nem lehet azzal a gondolkodással megoldani, amivel okoztuk őket. Vagy másképpen fogalmazva, egy helyzetet nem lehet azon a szinten megoldani, ahol maga a probléma keletkezett. Szükség van egy magasabb rendű megoldásra. Valaki kell jöjjön felülről, magasabbról, egy magasabb szintről. Mert azon a szinten nem lehet megoldani. És testvérek, itt jön be Istennek a csodálatos terve. Mert Istennek van egy terve is, volt egy terve, hogy ezt a választott családot, ezeket a rossz útra tért fiúkat, hogyan lehet újra Isten jelenlétébe vonzani. És nem értjük azt, hogy miért, de Isten kiszemeli a 12 fiú közül Józsefet, és kiemeli ebből a zűrzavaros családi életből. Mert ott minden volt, csak egység meg szeretet nem volt abban a családban. Most nem akarok ebbe belemenni, mit jelentett ott a négy asszonynak a jelenléte, meg a fiúk közti rivalizálások, meg a testvérféltékenység, meg mindenféle volt ott. De Isten kiemelte Józsefet ebből a helyzetből, és igazából az elkövetkező évek arról szólnak, hogy Isten hogyan készíti fel Józsefet erre a kettős küldetésre. És szeretném itt felolvasni azt az igét, amit a 45. részben, Mózes első könyve 45. részében olyan szépen megfogalmaz József, amikor már letisztul előtte Istennek a terve. Az 5., 6. és 7. verset. És most ne bánkódjatok és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok. Mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Mert ti már 2 esztendeje, hogy éhség van-e földön, de még 5 esztendő van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. És testvérek, csodálatos előttem, ahogy József megérti ezt, és kitisztul előtte valahogy ez a kép, hogy Isten őt ezért küldte el Egyiptomba. Egyrészt, hogy biztosítsa a kenyeret, másrészt, hogy segítségükre legyen ezeknek az eltévedt testvéreinek az Úrhoz visszatalálni. És ebben a felolvasott ige szakaszunkban is igazából ennek a lelki gondozásnak egy részletét látjuk, és hát két dolgot szeretnék itt nagyon röviden elmondani. Igazából nem is tudjuk azt a mennyiségű bűnt, ami terhelte ezeknek a fiúknak a lelki világát. A Jóisten megmutatta Józsefnek azt, kijelentette Józsefnek azt, hogy ezeknek a fiúknak meg kell tanulni a becsületességet. És azért volt az a pénz visszatevés, hogy lássuk, hogy mit kezdenek a fiúk a pénzzel. Feltételezhetjük joggal, hogy a múltban voltak nekik valami ilyen-olyan stiklizéseik a pénzzel, de meg kellett tanulniuk a becsületességet. És úgy néz ki, hogy amikor Józsefnek a közelébe kerülnek, és szembesülnek ezzel az isteni jelenléttel, akkor a fiúk azt mondják, hogy itt nem lehet tovább a pénzügyekkel akárhogy bánni. Itt nem lehet már eltagadni. Nem lehet már elcsalni a dolgokat. Itt szint kell vallani, bűnt kell vallani. És látjuk azt, hogy a fiúk nem nyugosznak addig, amíg el nem jönnek. Úgy látszik, nagyon bántja őket a dolog, nagyon rájuk terelődött a dolog, nagy bűntudatuk van, nagy félelmük is van, azt olvassuk az igében, amikor ugye József jó indulattal beinvitálja őket, ugye a felügyelő által az ő házába, akkor a fiúk mindenre gondolnak, csak arra nem, ami következni fog. Gondolnak arra, hogy na most itt mind megölnek minket, vagy rabszolgák leszünk, elér bennünket a büntetés. De megtanulták ezt, hogy hogyan is kell a pénzzel bánni. A másik dolog pedig, hogy értékelni egymást, és akár áldozatot is hozni egymásért. De erről még mindjárt egy néhány szót szeretnék szólni. Testvérek, elgondolkodtam azon, hogy alakulhatott volna ez a dolog egészen másként is. Ez hányadik találkozása már Józsefnek a testvéreivel? Nyomon követtük? Második? Más vélemény? Harmadik? A hányadik találkozás? Hát mindenképpen nem az első találkozás, és József már az első találkozáskor felismerte a testvéreit. Az egy titok előttem, hogy a testvérei hogy nem, tehát egyik se nem jött rá arra, hogy az, aki ott áll előttünk, az József. Annyira valószínűleg elváltozott a külseje, úgy egyiptomi módra lehet, nem volt szakála, ahogy ugye a keleti kultúrában minden férfinek nagyjából van szakála, lehet a haja is másképp volt elrendezve, meg ugye abban a ruhában. Nem jöttek rá. És József annak ellenére, hogy megismerte először is, másodszor is, vagy akár harmadjára is a testvéreit, nem fedi fel a kilétét. És vajon miért történt ez a dolog? Mert ugye lehetett volna az, hogy felismeri, nem ismerik fel Józsefet, József felismeri őket, és József már az első alkalommal megismerteti magát a testvéreivel. Testvérek, úgy látjuk a történetből, hogy egyrészt József a legszívesebben a nyakukba borult volna már a legelején a testvéreinek. De Isten azt mondta, hogy nem. Még nem. Másodjára is ezt olvassuk, hogy környékezte a sírás. És olyan szépnek látom ezt, hogy az elmúlt 20 év nem megkeményítette meg, nem megkeserítette a szívét a testvéreivel szemben, ahogy nagyon sok esetben történik, amikor rendezetlen kapcsolatok vannak, hogy egyre jobban eltávolodnak a testvérek, még akár egy családon belül is, és megkérgesedik a szívük, és mondjam azt, hogy érzéketlenné válik a szívük, hanem Józsefnek végig ilyen érzékeny és szeretetteljes szíve volt. És József hallgatott Isten vezetésére, Isten hangjára. És ebben a részben, amit most felolvastunk, a 43. részben, ez különösen érzékenyen érintette Józsefet. Vajon miért? Hát azért, mert eljött az egyedül édes testvére. A többiek nem voltak édes testvérei, csak féltestvérei. De most eljött az édes testvére Benjámin is. És amikor meglátta, akkor szinte nem volt az az akadály, hogy ne menjen oda és ne boruljon a nyakába. De Isten ebben az esetben is azt mondta, hogy nem. Még nem. Még nem jött el az ideje. Még Benjáminnak is szüksége van valamire. Úgy látjuk, testvérek, hogy Józsefet nem az emberies érzelmek vezették. Mondhatjuk azt, hogy nem a jogos harag, vagy a bosszúállás, ami teljes mértékben a hatalmába lett volna. Vagy mondhatjuk azt, hogy nem a bölcstelen közeledés, hanem ő teljes mértékben Isten vezetése alatt élt. Testvérek, különösképpen foglalkoztatott egy gondolat, és úgy szeretném, hogy mindannyiunkat foglalkoztasson ez a gondolat, hogy hogyan tudta megnyerni testvéreit József az Úr számára, és mi volt az ő eredményességének a titka? Hogyan használhatta őt az Úr abban, amit az elején említettem, hogy ez az álma valóra váljon? Hogy az ő testi testvérei ne csak vér szerinti testvérei legyenek, hanem lelki testvéreivé is váljanak. És ahogy gondolkodtam ezen, úgy az jutott eszembe, hogy talán nincsen egy család semmit közöttünk, ahol ne lennének olyan emberek, akik még nem ismerik az Urat. Akik még távol vannak az Úrtól. Akik még nem részesültek Isten bocsánatában. És ezért is nagyon fontos az, hogy tanuljuk meg Józseftől azt, és szeretnék most három gondolatot röviden elmondani, hogy miben látom József eredményességének a titkát. Nem receptként szeretném ezt mondani, mert Isten útjai úgy látjuk, hogy sokszor kiszámíthatatlanok. De Isten ugyanaz. És mondhatom azt, hogy a módszerek is, a lépések is ugyanazok. Az első dolog, testvérek, amit látok, és amit úgy szeretnék magamnak megtanulni, az összetöretés. József vállalt ezt a 13 évig tartó folyamatot, amíg az Úr készítette erre a szolgálatra. Sokszor halljuk ezt a szót, hogy összetöretés. És most szeretném egy kicsit, hogyha a testvérek is, a testvérekkel együtt, a gyülekezettel együtt értelmeznénk ezt a gondolatot, hogy mit értünk az összetöretés alatt. És kérem a testvéreket, hogyha szeretnének most mondani egy-két dolgot, hogy mit értünk az összetöretés alatt. Tehát a szív Isten hatására, vagy az külső hatásra meglágyult. Igen.
Elképzelhetőség köré össze Isten. Éppen a lelki életről, vagy valamilyen elképzelésem, amit én nagyon jól tartok, és Isten összetűnik.
Igen, tehát van úgy, hogy lehet, hogy az álmainkat, vagy az elképzeléseinket töri össze Isten. Ugye ez elhangzott a bizonyságtevésben is, egyrészt volt érintve ez a dolog. Mit érthetünk még, testvérek, összetöretés alatt? Mert nagyon fontos az, hogy megértsük ezt. Azért, hogy... Igen, tehát rájönni arra, hogy én is hibázhatok, én is vétkezhetek, ugye, hogy bűnös vagyok. Igen. Tehát rádöbbenünk, hogy Krisztus elég, igen? Igen, valami fáj, ami addig nem fájt. Vagy valami bűnné válik előttünk, ami addig nem volt bűn. Amin úgy átléptünk addig. Úgy nagyon könnyen. Hát sokáig lehetne ezt még mondani és még értelmezni, de testvérek, úgy látom, hogy a hívő életben ez az egyik legnehezebb dolog. Amikor fel kell adjuk, vagy Isten rá akar bennünket vezetni arra, hogy adjuk fel a mi akaratunkat. Adjuk fel a mi elképzeléseinket. És teljesen összetörni, és teljesen kiszolgáltatni magunkat Isten akaratának. És úgy hiszem, testvérek, hogy ez egy élethosszig tartó folyamat. Ez nem úgy van, hogy a megtérés pillanatában össze is törtünk és kész. Többet nincs erre szükség. Ez egy élethosszig tartó folyamat, és azt a kérdést már nem is teszem fel, testvérek, hogy hívő újjászületett embereknek is van szükségük összetöretésre? Mindenféleképpen van szükségünk, testvérek, összetöretésre. Egy másik dolog, amit illetve még maradnák ennél egy kicsit ennél a gondolatnál, hogy testvérek, tegyük fel a kérdést most, hogy Isten vajon jelenleg most Mit akar összetölni bennem? Vagy nincs-e valami akadály az életemben annak, hogy amiatt a dolog miatt valaki nem térhetett meg a környezetemből? A másik dolog, amit látok Józsefnek az életében, és ami annyira szép előttem és követendő példa, a feltétel nélküli szeretet a testvérei felé. Hát a testvérei mindent érdemeltek volna, csak szeretetet nem. Igaz? Ahogy bántak Józseffel. De Józsefben ott volt az, hogy fiúk, csináltatok, amit csináltatok, mondtatok, amit mondtatok, én akkor is szeretlek. És testvérek, gyakorlatilag most, amikor gondolkodunk és vizsgál bennünket a Jóisten igéje, hiszen ahogy említettem, vannak családtagjaink közül és környezetünkben is olyan emberek, akiknek szükségük van arra, hogy Isten megbocsátó kegyelmében részesüljenek. Úgy egy kérdés előttem, hogy hogyan fejezzük ki a szeretetünket megtéretlen családtagjaink felé? Hogyan lehet ezt kifejezni? Mert ha megérdemli valaki a szeretetet, akkor úgy lehet, hogy könnyebb viszont szeretni. De amikor sorozatosan rosszul bánik velünk, vagy rosszul viszonyul hozzánk, el lehet zárkózni mereven, meg lehet szakítani a kapcsolatot. Csak a kérdés az, ha elzárkózunk, ha megszakítjuk a kapcsolatot, ha lezárjuk teljesen az utat, akkor hogyan tudjuk őket megmenteni? És a harmadik dolog, amit szeretnék itt megemlíteni, amit úgy csodálok József életében, az a teljes függőség az Úrtól, és ez alatt azt értem, testvérek, hogy Isten annyira bölcsé tudta tenni Józsefet, hogy egyes helyzetekben hogyan kell viselkedni ezekkel az Úrtól távol élő testvérek felé, hogy úgy néz ki, hogy ez a terv, ez az elgondolás, vagy ez az álom teljes mértékben bejött, ahogy József viselkedett a testvéreivel. Testvérek, vajon hogy állunk ezen a területen? Mennyire függünk az Úrtól? Józsefnek az érzelmi életét is teljesen irányíthatta az Úr. És most még egy néhány szót arról, hogy Isten hogyan adott győzelmet Józsefnek. Nézzük meg a Júda esetét. Említettem, hogy milyen bűnbe esett. Aztán szívtelenül ő is eladta a testvérét. És a 44. részben nagyon megindító az, ezt azért említem csak, mert ezt nem fogjuk felolvasni jövő vasárnap, hanem mindjárt a 45. részre fogunk rátérni, hogy ez a kemény és szívtelen ember könyörög a testvéréért, Benjáminért József előtt. És olyan megindítóak azok a szavak, ahogy beszél a testvéréről, és ahogy értékeli a testvérét, és ahogy gondol az édesapjára, akinek éveken keresztül egy szót nem szóltak arról, hogy még életben lehet a testvérünk. Szívtelenül elnézte Júda is, meg a többiek is. És Isten eljuttatta oda, hogy azt mondta, hogy nem akarok bánatot okozni édesapámnak. Kérdés az is, testvérek, hogy mennyire volt őszinte vajon József testvéreinek a bűnbánata. Hát én hiszem azt, hogy amit Isten elvégzett József által bennük, az egy maradandó munka volt. És úgy gondoltam arra is, hogy Lévi is, aki ugye belekeveredett abba a gyilkosságba, Lévinek a leszármazottai között volt egy híres család, ahol három gyerek született, két fiú és egy lány. Hogy hívják ezt a családot? Akik egy istenfélő család voltak. Akiknek istenfélővé lettek a szülei. Hogy hívják ezt a családot? Hát a Mózesnek a családja, aki Lévi származású volt. Testvérek, most befejezésül, úgy csodálom Istennek a munkáját és az álom valóra válását, hogy azt, amit József 10 éves korában álmodott a testvéreiről, hogy kévét kötöttünk, és az a 11 kéve le fog borulni, most Isten ezeket a kévéket adta, mint lelki kévéket Józsefnek. Megvalósult, beteljesedett az álom, és még szeretnék itt egy igeverset felolvasni, hogy hogyan jellemzi Jákob az élete végén a fiát, Józsefet. Termékeny fa József, termő ága forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók. De mereven maradt kézíve, feszülten keze karjai. Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Testvérek, aki átadja életét ennyire az Úrnak, azt Isten gyümölcsözővé tudja tenni. A kérdés most az, testvérek, hogy a mi életünket használhatja az Úr? Használhatja a családban? Használhatja a környezetben? És az Úr Jézus azt mondja, hogy abban dicsőül meg az én atyám, hogyha ti sok gyümölcsöt fogtok teremni. És erre a gyümölcsöző életre hívott el bennünket az Úr. Most szeretném, testvérek, hogyha imádkoznánk. És egyrészt vizsgáljuk meg az életünket, hogy vajon megvalósulhatott-e Isten terve az én életemben. Józsefet Isten kiemelte abból a család életből, Isten elvégezte és felkészítette egy szolgálatra, egy küldetésre. Bennünket is, akiket kiemelt a Jóisten már évekkel ezelőtt, egy küldetésünk van. És azon gondolkoztam, testvérek, hogy most, amikor imádkozunk, imádkozunk magunkért is, de ha valaki szeretné név szerint most valamelyik családtagjáért imádkozni, hogy az Úr könyörüljön rajta, akkor ezt is megtehetjük. Lehet, hogy itt él Szatmáron, lehet, hogy Magyarországon, lehet, hogy Németországban, lehet, hogy a tengeren túl valahol, de Istentől távol. A mi imáink elérhetnek az Úrhoz, és imáinkat meghallgathatja az Úr, és kéveként, gyümölcsként adhatja nekünk az Úr. Mert Istennek ez az akarata. Most csendesedjünk el, és egy néhány percet szánjunk arra is, hogy imádkozzunk, hogy Isten terve a mi életünkben is, és egész családi életünkben valósuljon meg. Segíts mindannyiunkat, szülőket, hogy gyermekeinknek ne csak a mindennapi kenyeret biztosítsuk, és az anyagi dolgokat, hanem lehessünk eszközök abban, hogy gyermekeink is megismerjenek téged. És Urunk, használj bennünket a rokonság között is. És kérünk, hogy használj bennünket munkahelyeinken is. Hogy az életnek a beszédét tartsuk eléjük, életünkkel, magatartásunkkal. És Uram, amit még össze kell törj az életemben, vagy az életünkben, segíts ezt is vállaljuk, hogy alkalmas és alkalmasabb eszközök lehessünk abban, hogy minél több embert hozzád vezessünk. Kérünk, légy segítségünkre ebben. Amen.